Keresi releváns sürgősségi ismeretek. Podcast mindenkinek, aki fejlődni akar. Sürgősségi vagy prehospitális.
Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai epizódunk a tömeges kárhely és a tömeges kárhelyek felszámolásával fog foglalkozni. Ennek is egy alapvető vezérfonalát fogjuk végigbeszélgetni, nem mással, mint a téma egyik szakértőjével, Soltenszky Matyival. Matyi elég sok tömeges kárhelyen járt már, elméletben is ott van a toppon, gyakorlatban így még inkább. Szia Matyi, szeretettel üdvözöllek. Hogy vagy?
Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Jó, köszönöm szépen. Nem panaszkodhatom.
Matyi a légimentőknél dolgozik, a Honvéd kórházban dolgozik, annó a mentőknél dolgozott. Alig várom, hogy tanulhassak tőle ebbe az epizódba. Vágjunk bele. Hogy kezdődik egy ilyen tömeges szituáció, Matyi?
Magával az esemény megtörténtével ott elindul az óra is, és a versenyfutás az idővel, ami a prehospitális ellátókat illeti. Egy mentő dolgozónak talán a legfontosabb, hogyha kap egy bejelentést, hogy egy feltehetőleg tömeges eseményhez kell kivonulnia, hogy mentálisan felkészüljön odafelé. A helyszínre vonulás során a mentális felkészülésnek része kell, hogy legyen, hogy egy kicsit átállítjuk a gondolkodásunkat tömeges üzemmódra és ennek a specialitásaira. Odafele menet érdemes elővenni egy Google térképet és a helyszínt megkeresni, ismerkedni egy kicsit vele, oda vezető utakat, az elvezető utakat, megnézni, hogy az adott útszakasz esetleg mennyire széles, hogy lehet jól elhelyezni a mentőket egy parkolóhelyen, hova lesz érdemes a sérülteket elhelyezni, ha várható mentőhelikopter vagy mentőhelikopterek érkezése, akkor őket hova delegáljuk. Illetve már magából a bejelentésből nagyon sokszor sejthető a gépjárművek száma, típusa és a elmondott mechanizmus alapján a lehetséges sérültek száma.
Oké, értem, tehát odafelé menet történik egy mentális felkészülés. Milyen gyakorlati lépések történnek? Ugye mondtad a Google térképen való nézelődés, ilyenkor már átállsz kárhely csatornára, elővesztel esetleg egy papírlapot, amire írod, hogy milyen egységek jönnek, milyenek fognak menni, melyik kórházak vannak közel, vagy ezeket átbeszéled közben a tímeddel. Hogy történik ilyenkor még az odautazás praktikus lépései?
Ha van elegendő idő, akkor ezek mindegyikét meg lehet csinálni már odafele menet. Google térkép nagyon-nagyon sokat segít, relatíve frissek a képek, és a helyszínek nagyon jól megismerhetők már kifele úton is, illetve ahhoz, hogy gördülékenyen mehessen a kárhely felszámolása, ahhoz természetesen nem csak magamban kell ezeket a prioritásokat aztán át gondolni, hanem ezeket a teljes tímmel meg is kell beszélni. A légimentés esetében a pilótával is meg kell beszélni, hogy most ne közel akarjunk leszállni az eseményhez, hanem a legpraktikusabb helyszínre, majd természetesen nem kilométerekre odébb, de azért egy megfelelő távolságban, hogyha a helikopternek gyorsan fel kell szállnia, akkor se fújjuk szét esetleg a sérülgyűjtő helyet, vagy az egész kárhelyet.
Mikor leszállsz, vagy hogy is mondjam, ott vagy a helyszín fölött, miatt leszállsz, gondolom, akkor adod a levegőből az első metánjelentést. Erre ugye a földi egységek kiérkezőknek nincs olyan jó lehetőségük. Nekik mit tudnál tanácsolni, hogyan és mikor adják le az első metánjelentést?
Azt gondolom, hogy a földről is nagyon jó primer metánt lehet adni. Nagyon fontos, hogy nagyjából felmérjük elsődlegesen az érintettek, illetve sérültek számát. Hogyha odafele úton a bajtársak a Google térképpen ismerkednek a helyszínen, akkor az oda és elvezető utakat is könnyen tudják azonosítani, illetőleg a lehetséges veszélyeket is lentről ugyanolyan jól azonosítani lehet, mint a levegőből. Nagyon fontos, hogy az elsődleges metánt minél előbb megadják a bajtársak a helyszínről, nem az első triázsvizsgálat után, hanem az megérkezés pillanatában. Gyors felmérés, megnézik a mechanizmust, összeszámolják, hogy hányan ülnek, fekszenek, sétálnak, és az első sérült számról, mechanizmusról már az első percekben legyen egy visszajelzés, hogy minél előbb lehessen több mentőegységet indítani, hogyha szükséges.
Hogy kell elképzelni gyakorlatban? Mondjuk egy mentőautóba ülök, szirénázva odaérkezünk a balesethez, legyen 3-4 autó összeütközve, mert ne gondoljunk most a trágyaszállító felborult, elütötte a kis busz, beleesett a helikopter esetben, legyen egyszerű, tényleg egy pár autós balesetről van szó, értelemszerűen jobbra-balra járó sérültek, biztos ránézésre is pár halott, föl rajtam a kesztyű, a maszk, kezembe a kis rádió, még a mentő egy, vagy még a megyei csatornára van tekerve a kis rádióm, kiszállok, és oda-vissza végig fogok rohanni a helyszínen, vagy mit, kinek mit mondok, hogy van ezeknek a gyakorlati lépései? Elég sok ilyet átéltél már, hogy működik ez nálad?
Általános recept nincsen, mindig kell egy kicsit improvizálni a helyszínen. Minden helyszín teljesen más, nem lehet kétszer ugyanazt a forgatókönyvet eljátszani semmilyen baleset esetén. Általános igazságnak talán, ami nagyon fontos, hogy ne akarjunk már a megérkezéskor beleállni a kárhelybe. Sok esetben tapasztaljuk, hogy a gyógyítás hevével felvértezve beleállunk a baleset közepébe az első mentővel, és ezzel akár utána a műszaki mentést is, meg az egész dinamikáját tudjuk kettévágni a kárhelynek. Hogyha úgy gondoljuk, hogy odafele érkező irányunkból a baleset túloldalára szeretnénk majd később a mentőgyűjtő vagy a parkolóhelyet kijelölni, akkor érdemes rögtön az elején, ha lehet, akkor átmenni a kárhelyen, túlmenni rajta, és úgy leállni, hogy mi legyünk az első jelölő bójája később a parkolóhelynek, ahol a mentőautók tudnak parkolni. Ha messzebb állunk, meg lehet, hogy az elején kell egy pár lépést tennünk, de ez a későbbiekben kifizetődik, ez a távolság. Egyrészt a helyszín logisztikájában, másrészt, ha van pár lépésem a helyszínig, akkor a mechanizmust jól fel tudom mérni, illetve le van időm például áttekerni a kis rádiót kárhely csatornára. Aztán, ami egy nagyon jó praktikum lehet, járó sérültek szeretnek bolyongani mindenhol a kárhelyen, és nem mindenki rendelkezik olyan orgánummal, hogy egy hangos felkiáltását mindenki meghallja a kárhelyen, viszont minden mentőautóban működik a hangos beszélő, így gyorsan keresztbe állva a parkolóhelyen, az lehet az első, hogy beleszólunk a rádió, illetve a hangos beszélőbe, hogy megkérünk mindenkit, aki részt vett, érintett a balesetben, és meg is sérült, és tud járni, az jöjjön ide a mentőautó közelébe, így gyülekezzenek. Ezzel egy ilyen adhok T3 gyűjtőhelyet már csinálunk, és nagyon hamar tudjuk elkülöníteni a T3-asokat, járósérülteket, vagy csak magukat az érintetteket, akik ott vannak, de nem sérültek meg.
Értem, tehát azt mondhatjuk, hogy eddig akkor number one lépésként egy mentális felkészülés, a Google Maps a jó barátunk, illetve a kommunikáció az egységen belül esetleg kifelé menet is. Number two-ként azt megérkezek és egy metán jelentést adok, gyakorlatilag a mentőautómmal, ahogy megérkezek, azzal a parkoló helyet már kijelölöm, eddig és ne tovább a többi mentőnek, majd végsétálva, vagy majd felszólítva mindenkit, ugye egy kvázi T3 gyűjtőhelyet is szerveztem magamnak, ezt követően megyek végig, és számolom meg a sérülteket, vagy közben már meg is számoltam, bocsánat, a metán alatt a sérülteket, tehát az elsődleges metánom is már megvolt. Következő lépésünk, nekiugorjak gyógyítani, fogjam a táskámat és rohanjak, nézek a gépészemre, nézek a paramedikusomra, fussak be két kesztyűvel, kezdjek reanimálni, kezdjem el kihúzgálni a halottakat, mi legyen a következő lépés?
Ha én vagyok a dedikált kárhelyi parancsnok, akkor nagyon fontos, hogy alapelvem, hogy nem lehet a kesztyűm véres. Nem kihúzni akarom magamat az ellátásból, de ha az én feladatom a kárhely szervezése és operatív vezetése, akkor nem folyhatok bele az ellátásba, meg fog szakadni a gondolatmenetem, meg fog szakadni a dinamika szervezésének a lánca, és ez meg tudja bosszulni magát a későbbiekben. A megérkezést követően, ha leadtuk az első metán jelentésünket, akkor a következő nagyon fontos lépés a pozíció kijelölése, hogy hol történjen a primer triázs, hol legyen a sérült gyűjtőhely, hol gyűjtjük a T3-asokat, és ezekre delegáljunk embereket. A primer triázs elvégzése mellényekben található kártyák segítségével nagyon könnyen elvégezhető. Legelső, aki sétál, az T3, menjen a T3 gyűjtőhelyre, következőben vizsgálom a beteget, légzését, légzésszámát, keringését. Ezek alapján kap egy triázs 2, vagy triázs 1 kategóriát, ugye a adott sérült. A primer triázs követően nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a sérültek sérült gyűjtőhelyre szállítására. És amíg nem muszáj, ne folyjunk bele nagy ellátásokba, amíg a sérültek nincsenek egy helyre összeszedve. Nem feltétlenül a legjobb gyakorlat, hogy mentőautókba helyezem a sérülteket, mert nagyon nehéz utána számon tartani, hogy milyen sérült, milyen mentőben, hol található. Utána, ha esetleg a logisztika úgy kívánja, akkor egyik mentőből kivenni, átrakni másik mentőbe. Ez nagyon bonyolítja az életünket. Ha az időjárás viszontagságai nem követelik meg, hogy a sérültek mielőbb mentőbe kerüljenek, akkor próbáljuk meg őket kint tartani arra az időre, amíg a sérült gyűjtő helyen a másodlagos triást el nem tudjuk végezni, és nem tudjuk delegálni őket a végső ellátó egységeiknek.
Ilyenkor te mész körbe, triázsolsz, vagy kijelölsz egy triás szereplőt, hogy volt neked ez a tapasztalatodban, vagy hogyan történt meg? És a triázsnál kihozták eléd a tűzoltók a betegeket, vagy te körbejártál közöttük, és letriázsoltad itt a T2, T1-eket? Hogy működik ez a gyakorlatban?
Erre sincs egy általános köpeny, amit rá lehet húzni. Volt olyan helyszínünk, ahol egy menekülteket szállító kis teherautó csapódott a zárokba, és ott az összes sérült, szám szerint 21, bent volt a raktérben. Ez volt idézőjelben a legideálisabb a primer triás szempontjából, mert ezek a sérültek ugye nem kószáltak szanaszét, egy helyen voltak, ott a tűzoltók rendőrök segítségével, ahogy kikerült egy sérült az autóból, a raktérből, ott rögtön megtörténhetett a primer triás, és az alapján lehetett vinni a sérült gyűjtőhelyre. Voltunk olyan helyszínnél, ahol egy autóbusz borult föl, ott sokkal nagyobb volt a primer kárhely, ott sok sérült, hevert szanaszét egy relatíve nagy területen, és nagyon kevés volt a humán erőforrás. Ott nem lehetett első körben összeszedni a sérülteket, ott végig kellett menni közöttük, és ott a talált helyen megcsinálni a primer triást. És talán ez is inkább a követendő, hogy ha szanaszét vannak a sérültek, és még kevés a ellátó, akkor gyorsan végig szaladni rajtuk, és megcsinálni a primer triást, mert az alapján lehet utána a sérültgyűjtőhelyre szállítást priorizálni. A T1-es sérültek lesznek a legfontosabbak, hogy minél előbb elkerüljenek a sérültgyűjtő és ellátóhelyre, a T2-ket kell második körben odavinni.
Közben érkeznek a mentőegységek. Ilyenkor szokott lenni, nem igaz, talán ilyenkor előfordulhat esetleg egy kisebb káosz a helyszínen, vagy a rádió forgalmazásban, hogy érkeznek a mentőegységek, akik nem is biztos, hogy áttekertek kárhelycsatornára, vagy áttekertek, de közben az irányítás felé akarnak jelezni. Hogy működik, egy picit tekintsünk, most álljunk meg itt a sérült ellátásunkba, és picit tekintsünk a kommunikációra, hogy milyen irányba és hogy vannak ilyenkor a kommunikációs csatornák, mik a követendők, kárhelyparancsnokként miket kell megkövetelnünk a helyszínre érkező egységektől, mit kell megkövetelnünk az irányítástól, és mi, mint kárhely résztvevői, vagy mint a kárhely felszámolásban résztvevők, nekünk mik a feladatunk, tehát mind a két irányból kicsit, ha el tudnád mondani, hogy hogyan kell kommunikálni.
Általánosságban igaz minden tömeges helyszínre, hogy van egy nagyon striktül meghatározott kommunikációs irány, amit be kell tartani ahhoz, hogy jól működhessen egy kárhely felszámolása. Azt nagyon fontos megjegyeznünk, hogy az irányítóknak azért még mindig ott van egy egész megye, amit irányítaniuk kell. Van egy delegált ember az irányításban természetesen a tömeges baleset felszámolására, de ahhoz, hogy ne terheljük túl az irányítókat teljesen fölösleges információkkal, nagyon fontos betartani azt a szabályt, hogy az irányítással csak a kárhelyparancsnok beszél. A mentőegységek pedig csak a kárhelyparancsnokkal beszélgessenek. Addig, amíg nincsenek delegálva valamilyen feladathoz. Ezt a gyakorlatban úgy kellene igazából elképzelni, hogy én megyek egy helyszínre egy mentőautóval, megérkezem X-edik ellátóként, akkor a leparkolást követően rádión jelzem a kárhelyparancsnok felé, hogy teszem azt, 13/625-ös mentőgépkocsi a kárhelyre megérkezett. És akkor a kárhelyparancsnok fog erre valamilyen választ adni, vagy azt mondja, hogy jelentkezzen nálam, köszönöm szépen, vagy azt mondja, hogy menjen egyenesen a sérült gyűjtőhelyvezetőhöz. Hogyha egy sérülgyűjtőhelyre vagyok vezényelve, akkor onnantól kezdve kevéssé lesz fontos a rádiózás, ott inkább a személyes kommunikáció fog előtérbe kerülni egy kisebb esemény esetén, de akkor ugye csak a sérülgyűjtőhely vezető felé fogok kommunikálni. És aztán a következő rádiózásom az akkor fog történni, amikor elhagyom a kárhelyet.
Ellátom, odaérkezek, még mindig a ellátó szemszögéből nézem, megérkezek a helyszínre, kijelöltél nekem egy beteget, akit el kell látnom. Ellátom azt a beteget, majd el akarok vele indulni a közeli kórházba. Én hívjam fel a kórházat, vagy először egyeztessek veled, hogy melyik kórházba induljak, vagy egyeztessek az irányítással. Hogy működik a sorrend, hogy melyik kórházba vihetem a sérültet?
Egy kis számú tömeges baleset esetén nem biztos, hogy lesz külön elszállítási felelős, aki az adott mentőegységeket és a sérülteket kórházakkal összehangolja. Egy nagy számú tömeges baleset esetén, katasztrófa esetén biztos, hogy lesz külön erre dedikált személy. Egy kisebb számú tömeges baleset esetén, ahol esetleg ezt az egészet a kárhelyparancsnok egy személyben tudja kezelni, ott maga a kórház kijelölése az a kárhelyparancsnok által történik. Ő mondja meg, hogy melyik sérültet, melyik kórházba lehet elvinni. Ő ezeket az információkat még az ellátások alatt begyűjti a mentés irányítástól, tudja, hogy melyik kórházak milyen súlyosságú sérülteket tudnak fogadni, és ez alapján ő ki tudja osztani, hogy melyik sérült, melyik kórházba kerüljön. Amikor elhagyom a kárhelyet, akkor én ugye jeleztem, hogy elindultam az adott sérültel a kórházba, viszont a kórház értesítése mindenképpen az én dolgom. Ha 3 könnyű sérültet viszek, akkor nyilván nem kell feltétlenül tetren tájékoztatni erről egy traumacentrumot, mert kisebb baja is nagyobb lesz annál, hogy még egy mentő elindult 3 könnyű sérültel. Viszont ha T2-es, T1-es sérültet viszek, tehát súlyos sérültet, akinek igénye van a beérkezéskor, akár soktalanító, vérműtő, traumatin, ott mindenképpen a mentőegység feladata és felelőssége a kórház értesítése. Induláskor tetrán meg kell hívni az adott intézményt, is bár szerint referálni.
Értem, a kommunikáció kapcsán van még valami kulcsmomentum, amit meg kéne említenünk?
Fontos lehet, bár ez alapvetően rádiózás alapszabálya, de hajlamosak vagyunk néha egy kicsit beleesni a gyógyítás hevében a bőbeszédűségbe. Ahhoz, hogy ne terheljük túl a kárhelyparancsnokot, ahhoz viszont fontos, hogy rövid, tömör üzenetcsomagokat adjunk csak át. A 13/682-es mentőgépkocsi a C9-es számú sérült el Budapest Honvédba indul.
Ahogy nézem, vagy ahogy hallgatom téged, Batyi, nekem azt tűnik fölül, hogy egy kárhely parancsnoknak gyakorlatilag széles mentális sáv szélességgel kell rendelkeznie, de a guideline-ok, vagy hogy mondjam, a vezérfonalak, amik ott vannak a kis táskánkba, azok ebbe tudnak segíteni. Valószínűleg ugye a tapasztalat is nagyon sokat fog tudni latba nyomni egy kárhely felszámolásánál. Tehát megérkezünk ugye a helyszínre, megbeszéltük az előző lépéseket, a mentális felkészülést, a mi alapi metánjelentést, a T3-asok összegyűjtését, a sérülgyűjtőhely kijelölését, a primer triázs megtörténtét, a beérkező mentőegységekkel való kommunikációt átbeszéltük. Egy picit itt még ezeket részletezgetném, hogy ugye, ahogy megyek oda, autózom, végigbeszéltük, hogy miket kell végiggondolom, megérkeztünk akkor is. Mikor nyitom ki azt a fancy nancy kis csomagot, ami van minden mentőautóba és helikopterbe. Helikopterbe egy picit más dizájnolású, de a tartalmat tekintve ugyanolyan, ami tömeges táska felszerelés címen szerepel, és a legtöbb mentőegységbe, akkor jól el van rejt. Mikor nyitom ki? Mi van benne? Mit csináljak vele?
Ezek a táskák azért születtek, hogy megkönnyítsék a tömeges kárhelyen való tevékenységünket. Gyakorlatilag mikor nyitom ki minden tömeges kárhelyen, ahol én vagyok a kárhelyparancsnok? Ahol nem én vagyok a kárhelyparancsnok, ott elég jó eséllyel nem lesz rá szükségem, ha csak nem valami elképesztő méretű katasztrófáról van szó. Kárhelyparancsnokként, amikor megállok, kijelölöm a kárhelyparancsnoki pozíciót, akkor ott lerakom a táskát, fölveszem a kinyitom, ez a pont, ahol kinyitom, fölveszem belőle a kárhelyparancsnoki mellényt, és még a rutinos ellátók is elő szokták venni a kis vezérfonalat a mellényzsebből, amely abban segít, hogy mik azok a fontos lépések, amiket be kell tartanom. Kis mini checklisták, amik azért vannak ott, hogy ne maradjanak el kulcsfontosságú dolgok. A kárhely parancsnoknak ott vannak kijelölendő pozíciók, a kárhely dinamikája, egy triás felelősnek a mellényében ott vannak az Alfa Bravo Charlie triás segédletek, amiken lehet számolni a sérülteket, illetve rajta van a primer triásnak a folyamatábrája is. De gyakorlatilag egy kevés rutinnal rendelkező ellátó kezébe nyomok egy ilyen triáskártyát, jó eséllyel egyszer átolvassa, és utána már ő is nagyon nagy biztonsággal fogja tudni triázsolni a sérülteket. Sérülgyűjtőhelyvezetőnek ugyanúgy megtalálhatók a mellény zsebében ezek a segédletek, amik az ő feladatát tartalmazzák, illetve azt, hogy ő neki kivel kell kommunikálnia. A triázs emberei ott találják a zsebében a triázs szalagokat is, a primer triázs során alkalmazandó karszalagokat.
Ilyet mondtad itt az előző kis bekezdésedben, hogy kijelölöd a kárhely parancsnoki pontot. Hol legyen ez?
Ugye a definíció szerint egy olyan helyet kell keresni, amiről jól belátod az egész kárhelyet, jól azonosítható hely, és relatíve könnyen elérhető a társzervek számára is. Egy kárhelyparancsnoknak nem csak a saját mentőegységeivel kell együtt dolgoznia, hanem a katasztrófavédelem helyi vezetőjével, a rendőrség helyi vezetésével, egy nagyobb katasztrófa esetén, vagy egy nagyobb sérült számú baleset esetén megadott időközönként meg is kell beszélni, hogy negyed óra múlva itt találkozunk, és akkor újra egyeztetünk a katasztrófavédelem és a rendőrség vezetőivel.
Hajlandók ők erre jönnek, és hajlandók veled beszélni, vagy a kárhelyparancsnokkal beszélni? Mi a gyakorlati tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
A tömeges kárhelyek relatíve ritkán fordulnak elő, és mindenkinek nagy stresszt okoznak. Nem csak a mentőellátóknak, ugyanúgy nagy stresszt okoznak a katasztrófavédelem munkatársainak. Ott van rengeteg sérült. Nagyon segítenének, nem tudják, hogy hova menjenek, kihez nyúlhatnak, mit csinálhatnak, de azért vannak ők is ott, mert segíteni szeretnének. És ez igaz a vezetőjükre is. Nagyon készségesek szoktak lenni a tűzoltók egy-egy ilyen tömeges kárhelyen. Nekem még nem volt rossz tapasztalatom tűzoltóval, akár a vezetőjüket tekintve, akár a beosztottakat. A helyszínen nagyon jól lehet velük dolgozni. És ha én azt mondom, hogy 15 perc múlva itt találkozunk a műszaki mentés vezetőjével, akkor biztos lehetsz benne, hogy 15 perc múlva ő ott lesz.
Érthető, köszönöm szépen, ez hasznos és jónak tűnik így. Milyen attitűdjei, milyen képességének kell legyen, milyen non-technical skilljeinek kell legyen egy kárhely parancsnoknak. Összeszedjük ezeket. Én gondolom biztos a határozott kommunikációt, de látsz itt még más dolgot?
Azt gondolom, hogy nincsen jó recept a jó kárhely parancsnokra, illetve nagyon nehéz a jó kárhely parancsnok receptjét így pusztán szavakkal megfogalmazni. A mentális felkészültség az egyik legfontosabb, hogy magával az elvekkel tisztában van, ismeri a környezetét, ahol dolgozik, illetve jó szervező képességgel bír, képes követni a szabályokat és betartja azokat a szabályokat, hogy nem folyik bele az ellátásba például. Ezen kívül biztos, hogy nagyon nagy előny, hogyha nyugodt tud maradni egy ilyen helyzetben. De akkor tudsz nyugodt maradni egy ilyen helyzetben, hogyha kaptál rá megfelelő képzést, és azt tudtad gyakorolni is, ha van benne rutinod. Ha először csinálod, akkor lehetsz te úgy egyébként a legnyugodtabb ellátók egyike, akkor is magával fog ragadni a kárhely.
A kárhely parancsnoknak azok a tulajdonságai mellett, amiket elmondtál, gondolom szükséges, hogy határozott kiállása legyen, jó kommunikációs képessége legyen, megfelelő asszertivitása legyen. Ezek ellenére, vagy ezek mellett gondolom előfordulhat, hogy több dudás van egy csárdába, egy régebbi, rutinosabb róka, vagy kicsit rámenősebb ember is megérkezik a kárhelyre. Ilyenkor esetleg előfordulhatnak kommunikációs, vagy vezetésbeli összeütközések az elképzelésem szerint. Van bármi tipped, trükköd annak elkerülésére, hogy ezeket a fennakadásokat meg tudjuk előzni?
Hogyha megérkezek egy helyszínre, ahol már van egy kárhelyi parancsnok, akkor érdemes megkérdezni tőle, hogy komfortosan érzi-e magát ebben a feladatkörben, vagy szeretné esetleg átadni. Mert nem feltétlenül a végzettség vagy a mentőegység típusa fogja befolyásolni azt, hogy ki legyen a kárhelyi parancsnok, inkább a rátermettség és a képzettség. Egy mentőápoló is lehet nagyon-nagyon jó kárhelyparancsnok. és a szakorvos pedig nagyon jó ellátóként a sérülgyűjtő helyen hasznosabb tud lenni adott esetben. A kommunikációját tekintve nagyon nehéz, főleg mondjuk egy vezetőnek azt mondani, hogy én ezzel boldogulok, szerintem neked nagyobb, a te tudásodra nagyobb szükség lenne most a sérülgyűjtő helyen. Arra szeretnélek megkérni, hogy inkább ott segíts az ellátásban, mert csak a súlyos sérült. A klinikai tapasztalat most oda jobban kell, én ezzel boldogulok, köszönöm szépen. Ha ennek ellenére az adott személy ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen a kárhelyparancsnok, vagy az irányítás ragaszkodik hozzá, hogy vegye át a kárhelyparancsnoki szerepkört a kijelölt személy, akkor természetesen nem éri meg belemenni egy ilyen kakaskodásba, bár azt gondolom, hogy nem is lesz jellemző. Egy ilyen helyszínen mindenki a sérültekért és a betegek minél előbbi, minél jobb ellátásáért dolgozik. Mindenki mentő dolgozó, aki kiír egy ilyen helyszínre, és mindenki szeretné megoldani ezt a kárhelyet. Hogyha mindenképp át kell adnunk a kárhelyet, akkor pedig ezt tegyük gyorsan és célra törően, hogy utána tudjunk a sérülgyűjtőhelyen, vagy az egyéb operatív dolgokban valóban segíteni, akár egy felszámolásában. A sértődöttség biztos, hogy nem fog ezen segíteni sehol. Ha marad is bennünk tüske, akkor ezt az eset után érdemes megbeszélni, semmiképp sem a helyszínen. Ott ezt muszáj azonnal félretenni, és fókuszálni az adott feladatra, amit esetleg kapok helyette.
Igen, és gondolom itt is szempont az, amit mondtál, hogy a betegellátás az elsődleges, mindenki azt szeretné, hogy minél jobb minőségben, betegek minél jobb, ellátásban részesüljenek, és ennek ugye egyik dedikált alapköve, hogy a kárhely parancsnok személyének változása minél kevesebb szer történjen meg, ugye erre van szakirodalom is. Gyakorlatilag végigvettük, hogy hogyan indul el egy kárhely. Ha jól sejtem, akkor utána egy picit ilyen önjáróvá indul a rendszer, tehát beindult a motor, megy az ellátás, elindulnak a betegek jobbra-balra. Picit nézzük végig azt, hogy milyen típusú betegeket milyen irányba lehet küldeni, vagy érdemes, vagy vannak ilyen szerintem alapvető principiumok, amiket egy-egy típusú sérültnél össze lehet szedni. Kezdjük mondjuk a halottakkal, amikor még aránytalanság van. Nagyon rossz látni, gondolom, hogyha több halott van egy helyszínen, mi meg kevesen vagyunk. Velük mi legyen?
Addig, amíg van ellátandó súlyos sérült, és aránytalanság áll fönn, addig az élőkön kell segíteni. Ez egy alapelve a tömeges baleseti ellátásnak. Nem ragadhat le egy emelt szintű mentőegység egy traumás újraélesztésnél, miközben egyéb súlyos sérültek még vannak, akik menthetőek. Hogyha elidőzünk egy traumás újraélesztéssel, a közben a szükséges és életmentő beavatkozások elmaradásával növelhetem a helyszíni halottak számát. Magával a primer triázzsal ez azért nagyjából már elindul, illetve a sérülgyűjtőhely szállításra. Ez már egy ilyen alapkoncepció, mert ugye nyilván az első találkozás a halottal a triás során lesz, de nem szabad ott lemaradni, leállni, mert akkor egyrészt fel sem értük a többi sérültet, másrészt pedig, mint ahogy már említettem, itt a többi sérült kárára történhet csak egy emelt szintű újraélesztés.
Oké, nézzük a következő mondjuk így csoportot. Mi van a járó betegekkel, T3-osok, mindéket rögzíteni, minél hamarabb elvinni őket egy mentőautóval, megvárni egy buszt, amiben majd berakjuk és beültetjük őket, vagy erőforrásként a bordokat rájuk tegyük mindegyikre. Lehet, hogy provokatív a kérdésem. Mi legyen a T3-osokkal?
A T3-osokkal nagyon fontos foglalkozni. Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát sétálósérült nagy baj nem lehet. Fontos, hogy minél előbb T3-osok mellé T3 felelőst is kijelöljünk. Illetve, hogyha van elegendő kapacitás és nagy számú a T3-osok hada, akkor érdemes később további mentőegységeket is delegálni hozzájuk. rendesen meg kell őket azért vizsgálni, mégiscsak egy nagy energiájú mechanizmusban sérültek, még ha csak első ránézésre könnyen is. Lehet közben találni elromló sérülteket, akik T2-be, esetleg T1 kategóriába átcsúsznak. Őket hamar át kell vinni a sérülgyűjtőhelyre. És hát másik jellemzője a könnyű sérülteknek, hogy koborolnak. És ha nincs mellettük egy felelős, aki figyel rájuk és visszatereli őket, akkor újra szét fognak szóródni a kárhelyen. Mert ide megy segíteni, mert elmegy a telefonját megkeresni, mert csak a táskáját össze akarja szedni, és ezzel további veszélyforrást is jelenthet esetleges műszaki mentés során.
Szóval a T3-os gyűjtő hely vezetőjének nem csak egy pásztorkutya szerepet kell betöltenie, hogy egybe tartsa a T3-osokat, hanem egy monitorizálás is a dolga, ha jól értem. Hogy
észrevegyen egy állapotromlást, figyelmeztető jel lehet, hogy az eddig sétáló sérült leül. Oda kell menni, meg kell kérdezni, hogy csak azért ült le, mert elfáradt, vagy esetleg valamiben tudunk segíteni, rosszul érzi magát.
T3-asok kiürítése mennyire élvez prioritást?
Ez nagyban függ a sérültek számától is, hogyha azért tömeges, mert van 23 T3 és egy darab T2, akkor nyilván prioritás, mert minél előbb meg kell oldani a kárhely felszámolását, és mondjuk nagy sérült számban T3-asokat sem szabadíthatunk rá egyetlen ellátó kórházra sem, legalábbis nem elegáns. Természetesen, hogyha van nagyobb számban súlyos sérült is, meg könnyű sérült is, akkor érdemes lehet egy buszt megpróbálni oda szervezni, fölvenni a kapcsolatot az irányításon keresztül, valán busszal például, helyi szolgáltatókkal, akik tudnak abban segíteni, hogy ilyenkor valami mentősítő járatot oda küldenek, és aztán föl lehet pakolni, mondjuk a 10 könnyű sérültet tud fogadni egy megyei szintű kórház, akkor a 10 könnyű sérültet fölöltetjük a buszra, melléjük felöltetünk egy mentőápolót egy mentőgépkocsiról, és a mentőautóval, illetve egy rendőrautóval el lehet őket kísérni egy kórházba. Nem érdemes nagyon hamar az elején elkezdeni a T3-ak kiürítését, amíg van súlyos sérült, akit el kell szállítani, természetesen a szállítási prioritás abszolút a súlyos sérülteké.
Kettő betegcsoport jutott még itt az eszembe, akik mondjuk úgy típusosan elő tudnak fordulni. Az egyik ugye a beszorult sérültek, róluk majd egy kicsivel később, a másik pedig a helyszínen nem megoldható sérülésekkel rendelkező sérültek, tehát akiket nem biztos, hogy tudunk a helyszínen stabilizálni. Fedett hasi sérültek, esetleges tompa mellkasi sérültek, medence sérültek, de őket sokszor úgy látjuk, ugye, hogy még beszélni tudnak, AVPU skálán ugye A betűset kapnak, akár stabil paraméterekkel is rendelkeznek. Bocsánat, a stabil paraméterekkel nem jó kifejezés volt, de akár megfelelő tartományon belüli paraméterekkel is rendelkeznek, de valami motoszkál bennünk, hogy csak ott van egy tomba, a csípőjén egy sérülés, vagy csak fáj a hasa, ővelük mi legyen? Ők ugye nem T3-asok, hanem ott vannak mondjuk a sérült gyűjtő helyen, egy T2-es címikét kaptak, siessünk velük, ne siessünk, hogy legyen az ő kiürítésük?
Ebben segít, ennek a megszervezésében és átgondolásában segít alapvetően a szekunder triás. A primer triás valójában nem is T betűt kéne, hogy kapja, hanem P betűt és P1-esek, P2-esek, mert ők a prioritás 1-es, prioritás 2-es betegek. És a triás kategória, a valódi triás kategória az a szekunder triás kapcsán történik meg, ahol ugye már mért paraméterek alapján kapnak egy besorolást ezek a betegek, sérültek, és akinek minden paramétere jó, az lehet, hogy fekszik egy nyílt lábszártöréssel, és ő primeren triás 2 volt, vagy egy zárt pokatöréssel, ő primeren 2-es, mert nem tud sétálni, minden paraméterre rendben van, de nem tud sétálni, tehát ő egy prioritás 2, vagy triás 2 a legelején, de utána ő simán lehet egy triás 3-as sérült, mert minden paramétere élettani, van egy zárt bokatörése, el kell vinni kórházba, meg kell operálni, de nem azonnal fölkapandó és elszállítandó, és ő a szekunder triás során, ő már zöld kategóriába fog esni, mert a mért paraméterei azok rendben vannak. Azok a sérültek, akiket aggódunk, a valódi súlyos sérültek, azok ugye, hogyha a szekunder triás során a pontszámban egyet veszítenek, akkor T2-esek lesznek. Ha kettőnél többet veszítenek, hogy kettőt vagy annál több pontot veszítenek, akkor viszont T1-esek. És itt lesz fontos az, hogy a T1-eseket valóban megfelelő pontszámmal ellátva jelöljük, hogy hány ponttal T1-esek a Revised Trauma Score alapján, mert ez fogja az ellátási és elszállítási prioritásukat is jelenteni. Egy hipotenzív, nagy légzés számú sérültet sokkal előbb kell kórházba szállítani, mert feltételezzük, hogy nála sokkal nagyobb a baj. Ő nyilván alacsonyabb pontot is fog kapni, és ezeket természetesen a sérültgyűjtőhely vezető lesz az, aki rögzíti, összesíti, azt tudja mondani, hogy ezen a sérültgyűjtőhelyen van 4 darab T1-es, ebből van egy 4 pontos, egy 6 pontos, akkor abból a 4 pontos kell először elvinni, őt kell áres egységhez dedikálni, mindig full intervention, és aztán mehet a kórházba.
Oké, és mi legyen a beszorult sérültjeinkkel? Delegáljunk mellé falakat, aki figyeli, hogy kiszedik a katasztrófa védelem, vagy ővelük mi legyen egy ilyen kárhelyen?
Ez megint attól függ, hogy milyen sérült az, aki be van szorulva. Valóban be van-e szorulva, ténylegesen beszorult, de csak kicsit sérült, de nem tud kiszállni, mert a kaszni van csak rágyógyulva. Néha ránéz egy mentőápoló, mentőgépkocsi vezető, még mindig stabil, még mindig beszélget, csak vágják le róla a kasznit, akkor nem nagyon aggódunk érte. Természetesen, hogyha egy rossz triás kategóriájú sérült, Isten, egy eszméletlen sérült van beszorulva, akkor ott a crash kimentésben kell gondolkodni, ott nem lesz idő levágni a roncsot igazán. Akkor természetesen azt kell mondani, hogy akkor legyen ott egészségügyi szakellátó, aki tudja vezetni a kimentést, de ott nagyon gyorsan kell kiszedni a sérültet a roncsból. Amint hozzáférhető, meg kell próbálni a kimentését. Nem megsértve ezzel a tűzoltókat, de nem lesz mindig idő arra, hogy levágjuk róla a kasznit. Elég, ha kinyitjuk az ajtót, nem kell a tetőt levágni, nyissák ki az ajtót, kijön oldalra, vegyük ki oldalra, és vigyük el a sérültgyűjtőhelyre, és kezdjük meg az ellátását, illetve hát kezdődjön az ellátása a sérültgyűjtőhelyen.
Köszönöm, akkor végigbeszéltük a típusos helyszín előforduló sérülteket. Egy betegcsoportot még nem beszéltünk át, vagy nem beszéltünk meg. Ezek a agitált, vagy éppen nem agitált, nem teljesen eszméletlen koponya sérültek. Velük mi legyen? Intubáljuk, ami egy jó nagy hárerő, forrás és ráfordítás, vagy ne intubáljuk őket, merre induljunk velük?
Nagyon nehéz kérdést tettél föl, és erre igazából az élet fogja megadni nekünk a választ. Ugye a tömeges ellátásnak a szemlélete a the more the most. A lehető legtöbbnek a lehető legjobb ellátást biztosítsuk. Hogyha rövid időn belül nagy számú állesegység érkezik egy kárhelyre, ahol minden súlyos sérült kapott egy álles ellátó egységet, azonnantól megszűnik tömegesnek lenni nagy számú, de az aránytalanság már nem áll fönn. És akkor minden álles egység el tudja látni a maga sérültét, belekezdhet akár egy RSI-be, teljes csomagolás, szép ellátás, és akkor műtőkészen elszállítjuk a sérültet a kórházba. Ameddig még fönnáll ez a nagyon nagy aránytalanság, vagy jelentős az aránytalanság, addig azt gondolom, hogy alaplégút szoros observációval el vannak ezek a sérültek, most ez nagyon csúnya szóval, de el vannak ezek a sérültek a sérülgyűjtőhelyen. Oda lehet melléjük rakni egy mentőápolót, aki egyre-kettőre tud egyszerre figyelni, hányás esetén be tud avatkozni, légúti problémákat meg tud oldani hirdelen. Nem feltétlenül prioritás, hogy most azonnal intubáljuk ezt a sérültet, addig, amíg nincsen megfelelő mennyiségű és minőségű ellátó a helyszínen. És itt is igaz, hogy a kárhelyparasztok ne folyjon bele természetesen az ellátásba, akkor se, ha csak oda kell menni, beleejteni egy tubust, és utána lehet elvinni, kárhelyparasztok az maradjon kárhelyparasztok. De a kiürítés az egy nagyon fontos szempont. Nem nagyon szabad a kiürítés rovására mennie az ellátásnak, főleg ha aránytalanságban.
Ahogy beszéltünk, meg kép jutott eszembe, gyakorlatilag olyan, mint a fölvágnánk apró kis torta szeletekre a nagy tortát, a nagy sérülgyűjtő, a nagy tömeges helyszín fölvágnánk, és mindenki érkezőnek adunk egy kis torta szeletet, aztán ha már minden torta szelet el van osztva, akkor jók vagyunk, és akkor gyakorlatilag az effektív tömeges kárhely megszűnt. Nagyon sok értékes gondolatot gyűjtöttünk össze, vagyis gyűjtöttél nekünk ide össze, Matyi, ezre nagyon hálás vagyok. Nem marad más hátra, mint összefoglaljunk egy picit, egy rövid vezérfonalát a mostani beszélgetésüknek, ha el tudnád mondani, annak nagyon örülnék.
Összegezve talán a legfontosabb a tömeges balesetre a mentális felkészülés és a sávszélességünk növelése, hogyha kárhelyparancsnoki pozícióba kell, hogy kerüljünk. Odafelé a helyszín felé a mentális felkészülés, az a helyszínnel való ismerkedés és a gondolatunk, az ellátási stratégiáink áthangolása a tömeges üzemmódra, útközben a prioritások átbeszélése, egy gyors felmérés, primer metánt hogyan adunk, aztán a pozíciókat kell kijelölni, hol csináljuk a primer triást, hol legyen a sérülgyűjtőhely, hol legyen a T3 gyűjtőhely, a T3-ak terelése, ugye erre akár egy mentő vagy rendőrautóhangos beszélő is jó lehet. A primer triázs nagyon fontos, hogy hamar megtörténjen, és amint megtörtént, annak az összegzését az irányítás felé minél előbb jelezzük vissza. Szekunder triázsa megfelelő pontozással, aránytalanság esetén pedig a gyors kiürítésben való gondolkodás, és ennek a megszervezése nagyon fontos. Illetve alapelvként talán, ami még egy kicsit így visszaugorva az egésznek a legelejére, sok időt tudunk nyerni azzal a kiürítésben, hogyha megérkezve a parkolás szabályait betartjuk. Ha nem akarunk előre menni, akkor sem, ha én vagyok kijelölve a kárhelyparancsnoknak, már ott van 4 darab mentőkocsi, ne akarjak elmenni előre, csak mert én vagyok a kárhelyparancsnok, álljak be a sor végére, illetve a kommunikáció szabályokat tartsuk be, hogy ki kivel kommunikál, az nagyban tudja könnyíteni a kárhely felszámolását. Talán még annyi, hogy a mentális felkészülésnek nagyon nagy löketet tud adni, hogyha az ember szabad idejében a mentőállomáson esetleg leülve a hátára egy kicsit képzeletben játszad az ilyen tömeges baleseteket, elképzel ilyen szituációkat, és végig gondolja azokat, hogyan lehetne egy adott kárhelyet felszámolni. Sokat játszik az ember fejben ilyet, akkor egyszer, ha életben belekerül, akkor sokkal könnyebben tudja átállítani a gondolkodás módját tömeges kárhely felszámolás üzemmódra.
Köszönöm szépen, igen, a végére ez egy nagyon jó gondolat volt. Azt kell gyakorolnunk, hogy hogyan tudjuk átállítani az agyunkat tömeges kárhely felszámolási üzemmódba, normál mentőellátási üzemmódból. Köszönöm szépen, Matyi, a beszélgetést, szerintem mindenkinek hasznára lesz.
Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő lehetőséget.
Ez volt az RSI Podcast.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
Kövessetek máskor is.
Sziasztok! Sziasztok.